Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük Istenünket énekszóval, a 84. Zsoltárt énekeljük. A 84. Zsoltár első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége! Áldásvételéig maradjunk ülve. Folytassuk Isten tiszteletünket a 272. dicséret éneklésével. Az első három versszakát énekeljük. A 272. dicséret így kezdődik: Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja.
Thank you.
Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Gyertek testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy ismét együtt lehetünk a Te hajlékodban. Hálás szívvel köszönjük, hogy összetartozunk a tőled jövő lélek által. Köszönjük az elmúlt hét áldásait, hogy minden percben le nem veszed óvó tekintetedet rólunk. Megőriztél bennünket egészségben, és örömöt adsz nekünk. Fogadd hálaadásunkat. Urunk, légy velünk mindig. Amikor megfáradtunk, amikor csüggettek vagyunk. Ezekben a hónapokban, amikor megnövekedett a kétség és az aggodalom, erősítsd hitünket, mert erőtlenek vagyunk. Adj vigasztalást, szeretetet minden ember életébe. Szent a Te neved, hatalmas Isten. Leborulunk egyszülött fiad, ami Urunk Jézus Krisztus előtt. Dicsérünk Téged, áldunk és magasztalunk. Gyújts világosságot minden ember szívében, hogy lássák a Te nagyságodat, a Te kegyelmedet. Így mi is együtt várjuk a Te kegyelemmel teljes jelenlétedet. Jöjj közénk szent lelked által, hogy megértsük és megőrizzük a Te szent igédet. Amen. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő üzenetét ma hirdetni kívánom közöttünk, írva található a Királyok első könyvének 11. fejezetében, az első verstől a 13. versig terjedő részben eképpen. Salamon király sok idegen asszonyt szeretett, a fáraó lányán kívül moábiakat, ammóniakat, edómiakat, szidóniakat és hetittákat, olyan népekből valókat, amelyekről azt mondta az Úr Izrael fiainak, ne keveredjetek közéjük, és ők se keveredjenek közétek, mert az isteneikhez hajlítják szíveteket. Ezekhez ragaszkodott Salamon szerelemmel. Volt neki 700 főrangú és 300 másodrangú felesége. Feleségei elhajlították a szívét. Így történt, hogy Salamon a szívét vénségére más istenekhez hajlították feleségei, és szíve nem volt teljesen istené, az úré, mint volt apjának, Dávidnak a szíve. Mert Salamon Astóretet, a szidóniak istenét és Milkómot, az ammóniak bálványát követte. És olyan dolgot tett Salamon, amit rossznak lát az Úr, és nem követte olyan tökéletesen az Urat, mint apja Dávid. Akkor épített Salamon áldozóhalmot a Jeruzsálemmel szemben lévő hegyen, Kemósnak, a moábiak bálványának, és Moloknak, az ammóniak bálványának. Így tett Salamon a többi idegen asszonya kedvéért is, akik a maguk isteneihez töményeztek és áldoztak. Megharagudott ezért az Úr Salamonra, mivel elhajlott a szíve az Úrtól, Izrael istenétől, aki kétszer is megjelent neki, és erre nézve azt parancsolta neki, hogy ne kövessen más isteneket, de ő nem tartotta meg amit az Úr parancsolt. Ekkor ezt mondta az Úr Salamonnak, mivel ez történt veled, és nem tartottad meg a velem kötött szövetséget, sem rendelkezéseimet, amelyeket adtam neked, azért én ki fogom szakítani kezedből az országot, és szolgádnak adom. De apádért, Dávidért, nem a te napjaidban teszem ezt. A fiad kezéből fogom kiszakítani, és nem az egész országot szakítom ki, egy törzset adok a fiadnak szolgámért, Dávidért, és Jeruzsálemért, amelyet kiválasztottam. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, mai igénkben Salamon királyról hallhattunk, aki az egyik legismertebb személy a Szentírásban. Még nem vallásos emberek is tudnak róla néhány ismérvet. Salamon bölcsességéről azt gondolom, hogy minden keresztény kultúrkörben élő ember hallott már. A Szentírás részletesen beszámol az ő nagyságáról, az ő bölcsességéről. Bibliából tudjuk, hogy Salamon Izrael harmadik királya volt, aki 40 évig uralkodott. Ez napjainkban is hosszú időt jelent, de főleg abban a korban. Salamon Dávid fia, akit megáldott az Úr. Uralkodása alatt fénykorát élte Izrael, gyarapodott és gazdagodott. Hatalmas építkezések folytak az országban, és békében élt a lakosság. Látnunk kell, hogy valamilyen szinten apja munkájának az élvezője volt. Dávidtól egy rendezett és erős országot vehetett át. Igényben azt is hallhattuk, hogy Isten kétszer megjelent neki. Életének legfontosabb eseménye, amikor Isten először megjelenik az ő életében, és egy próba elé állítja, kérhet tőle akármit. És Salamon nem gazdagságot, nem hírnevet, nem hosszú életet kér. Úgy is mondhatjuk, hogy jó úton indul el, bölcsességet kér. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és a gonosz között. És Isten megadja kérését. Isten adott bölcsességet Salamonnak, és igen nagy értelmet és mély szívet, mint a fövény, amely a tengerpartján van. Salamon bölcsessége nagyobb volt, mint napkelet minden férinak bölcsessége, és Egyiptomnak egész bölcsessége. Ezt olvashatjuk Salamonról. És Salamon Istentől jövő bölcsességének híre megy messzi országokba. Azt olvashatjuk, hogy uralkodók igyekeznek eljutni hozzá. Az egyik ilyen uralkodó, a híres Sába királynője, aki meglátogatja őt és udvartartását, és ezt mondja Salamonról. Igaz volt, amit országomban hallottam, dolgaidról és bölcsességedről, de nem hittem azoknak a beszédeknek, míg magam el nem jöttem. Még a felét sem mondták el nekem, bölcsességed és gazdagságod felumulja azokat a híreket, amelyek hozzám eljutottak. Láthatjuk, hogy nem csak bölcsességet adott az Úr Salamonnak. Megadja neki, hogy gazdagsága legyen. És ennek a bölcs és gazdag uralkodónak az életműve, az a jeruzsálemi templom, amit már apja, Dávid is meg akar építeni. De neki nem adatik meg. Salamonnak megadatik. És az utókor úgy emlékezik rá, mint a nagy és gazdag király, a aki megépítette az Úr templomát. Salamon személye nem csak kortársaiban, hanem az azt követő generációkban is erősen jelen volt. Az Új Szövetségben több helyen is említik. Benne van Jézus nemzetség táblázatában, mint őse, illetve Jézus kétszer utal is rá az evangéliumokban. Azt is hallhattuk, hogy másodszorra is megjelenik neki Isten. Miután elkészül a templom építésével, az Úr megjelenik neki, és tudtul adja, ha úgy tesz, mint apja Dávid, tiszta szívvel követi az Urat, akkor állandóvá teszi a királyságát, ahogyan megígérte Dávidnak. Láthatjuk tehát, hogy mennyire áldott az ő élete. Ő nem csak egy király az izraeli királyok között. Alakja apjához, Dávidhoz hasonlítható. Az uralkodása gazdagságot és bőséget hoz. És ezen a ponton szeretném, ha egy picit megállnánk. És a szívünkbe forgatnánk ezt a gondolatot. Az Istentől megáldott élet mindig bővölködik. És most nem az anyagiakra hegyeznünk ki a dolgot. Mert nem feltétlenül ezt jelenti. Sőt, többnyire nem ezt jelenti. Gazdagságot jelent, de szentségben, igazságban, békességben és szeretetben. Pont azokból a dolgokból, amely nélkül az ember nem tud teljes életet élni, amelyre minden embernek szüksége van, és anyagiakon nem lehet megszerezni. Ezek nélkül mit ér a nagy vagyon? Nem egy tehetős ember vallotta be, hogy bizony őt a vagyona kapzsivá és öntörvényűvé tette, és hogy folyamatos félelemben van a vagyon biztonsága miatt. Az Isten általi bőség nem ilyen. Az mindig a legjobbat adja minden egyes embernek személy szerint. Olyan bőséget ad, amely nem rontja meg az ember lelkét. Mert a felolvasott igében teljesen azt hallhattuk, hogy ez a bölcs és hatalmas Salamon olyan dolgokat tesz, amelyek utálatosak az Úr szemében. Döbbenten hallhatjuk, hogy milyen lejtőn kezd megindulni Salamon élete, és vele együtt az ország is. Felmerül a kérdés, hát ilyen bölcs Salamon, aki ennyire igyekszik követni az Úr akaratát, hogy juthat ide? Hogy juthatott ide, hogy Isten egy ilyen szörnyű jövőt vázol fel előtte? Salamonról nem mondható el, ami Dávidról igen. Ő nem hagy maga után egy erős és rendezett országot. Egy visszájkodó, belharcokkal teli, idegen kultusszal szennyezett országot hagy maga után. És ebben a helyzetben valóban csak idő kérdése, hogy ketté szakad az ország. De mi az oka ennek a szörnyű jövőnek? Kedves testvéreim, nem célom egy bűnlajstromot készíteni Salamonról, hiszen kiről ne lehetne. Azonban azokat a dolgokat megemlíteném, amikor egy konkrét isteni parancssal szemben, tudatosan szembe ment. Igényben a legsúlyosabb okot hallhatjuk, de a Szentírás több más okot is megemlít a korábbi fejezetekben. A mózesi törvényekben az Úr tiltja Izrael királyának, hogy lovakat, hogy ezüstöt és aranyat gyűjtsön. Salamonról mégis azt hallhatjuk, hogy lovakat gyűjt, és annyi aranyat meg ezüstöt halmozott fel, mint amennyi kő van Jeruzsálemben. Igény szerint a legnagyobb engedetlensége azonban az volt, hogy 700 főrangú és 300 másodrangú felesége volt, mind olyan népek közül, amelyekről azt mondta az Úr, hogy ne keveredjetek velük. Akkor mégis miért tesz ilyet Salamon? A történelemből tudjuk, hogy Salamonnak nagyon aktív külpolitikája volt. Az ország biztonsága és hatalma érdekében szövetséget köt a környező országokkal. És az akkori kor szokása szerint az ilyen szövetségkötés alkalmával az egyik király gyakran férhez adta egyik lányát a másik királyhoz. Így Salamon minden egyes szövetségkötés alkalmával kapott egy újabb feleséget is. És ez a feleség volt a szövetség és a két király jó kapcsolatának a záloga. Azonban a sok idegen feleség, akik udvartartásukkal jönnek, megtelepednek Izraelben, és ez bizony bűn Isten szemében. A bűnnek mindig következménye és büntetése van. Az Úr megvonja áldását az uralkodásáról. Ahogyan gyakran szokták mondani, hallhatjuk ezt a kifejezést, hogy nem adja rá az áldását. Belviszályok támadnak, külső ellenség támad, és háborúk nehezítik ezután életét. Ha jól belegondolunk, emberi gondolkodás szerint jogosan felmerülhet a kérdés. Hát bűne az, hogy Salamon szövetséget köt a környező országokkal? Hát bűn Isten szemében, hogy békét akar az országnak? Salamon bűne abban rejlik, hogy az ország biztonságát nem Istenbe veti. Nem Istenben bízik, hanem az felhalmozott aranyban és ezüstben. A lovakban, amelyet a hadsereghez gyűjt. A pogányokkal kötött szövetségben bízik. És ezek megszerzéséért képes nagy kockázatot vállalni. Nem látja, hogy ezért az időszakos békéért később mekkora árat fognak fizetni. Salamon a saját erejében bízik, a diplomáciai lépéseiben, az ország erőforrásaiban. A dicsőség és a hatalom csúcsán kezdi elveszíteni, hogy mindennek mi a forrása. Így válik engedetlenné Isten iránt. És Dávid is ugyanebbe a bűnbe esik, amikor népszámlálást tart. Testvéreim, engedjék meg, hogy ezen a ponton tovább menjek. Életünk apróbb léptékeiben sokszor mi is beleeshetünk ebbe a hibába, és sajnos bele is esünk. Nagyon könnyen megfeledkezünk az Istenről, hogy ő élő Isten, és hogy folyamatosan munkálkodik minden egyes ember életében. És a saját erőnkbe vetjük a bizalmunkat, és a saját fejünk után megyünk. Hogy úgy mondjam, hívő emberként az Isten mellett készítünk egy B-tervet. De aki B-tervet készít, az nem bízik a legelsőben. Hívő emberként nem bízik Istenben. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon kemény üzenete a mai igénknek. Már más fényben látjuk Salamont is. És ez csak egyik oldala a dolognak. A másik az, hogy emiatt a lépés miatt Salamon azonosul a többi pogány királlyal. Súlyos adókat vet ki a népre. Ez látszik is, amikor halála után a nép fia szemére veti. Apád súlyos igát rakott ránk. Hiába figyelmezteti az Úr többször, nem tér le az általa jónak tetsző útról. A világgal való azonosulás magában hordozza az Istennel szembeni engedetlenséget. Ilyen helyzetben a tőle való elfordulás törvényszerű. Felesleges abban hitegetnie magát az embernek, hogy rám nem lesz hatással az Isten ellenes közeg. A Salamonnak is volt esetleg olyan reménye, hogy majd a feleségek megtérnek Izrael Istenéhez. Hát nem vált be. Helyette ő esik bálványimádásba. Pogány isteneket kezd tisztelni, és Jeruzsálemben feleségei kérésére pogány templomot emeltet az Úr templomával szemben. Azt gondolom, hogy ez jól érzékelteti a kezdeti Salamon cselekedeteit, és ezt a képet. Ez második figyelmeztetése, azt gondolom, igénknek. És ez a folyamat sem áll messze tőlünk. Sőt, nap mint nap ennek vagyunk kitéve. Folyamatosan érnek bennünket Isten ellenes hatások. És nem nyilvánvalóan, hanem nagyon is alattomosan ássák alá az Istennel való kapcsolatunkat. Bizony nem mindegy, hogy egy hívő ember mennyire folyik bele e világi játszmákba, folyamatokba, hogy mennyire lesz részese ilyen társaságoknak, kapcsolatoknak, hogy mennyire enged a korszellemnek. Salamon esete mutatja nekünk, hogy mekkorát lehet zuhanni az Isten közelségéből. Ezt egy képpel szeretném ábrázolni, melyet egy teológus barátom mondott, amikor pont erről beszélgettünk, hogy egy hívő ember és egy Isten ellenes közeg találkozásakor mi történik. Képzeljük el, hogy a hívő ember egy padon áll, és előtte lent a földön áll, nevezzük Isten ellenes közegnek, olyan embernek, embereknek, akik Isten nélkül élik az életüket, akiknek Krisztus nem jelent semmit. Mi fog könnyebben bekövetkezni? Hogy a hívő ember felemeli maga mellé, aki Isten nélkül éli az életét, vagy hogy őt fogják lehúzni a földre? Természetesen mindenképp sántít, de azt gondolom, hogy jól érzékelteti, hogy mi fog következni. Igényben pontosan ugyanezt történik. Ezt hallhattuk. Így történt, hogy Salamon szívét feleségei vénségére más istenekhez fordították, és szíve nem maradt teljesen istené az Úré, mint volt apjának, Dávidnak a szíve. Megharagudott ezért az Úr Salamonra, mivel elfordult szíve az Úrtól, Izrael Istenétől, aki kétszer is megjelent neki, és erre nézve azt parancsolta neki, hogy ne kövessen más isteneket, de ő nem tartotta meg, amit az Úr parancsolt. Ha valakit lefelé húz az Isten ellenes közeg, amit beengedett az országába, hívő emberként beengedett az életébe, legyen az a föld legbölcsebb embere, hamarosan a tévejgés és az Istennel való szembefordulás örvényébe kerül. Isten nem hiába adta az ő törvényeit. az ember védelmére adta. És az ő törvényének a megszegése magával hordozza a pusztulást, a romlást. Elég megnézni Salamon tetteinek a következményét. Ezek már élete végén kezdenek látszani, és tragikusak. Izrael más népének, más népek megigazítását szolgáló küldetése, a kiválasztásának az oka teljesen megváltozik. Sokkal inkább a környező népek formálják át Izraelt. És Isten ítélete pontosan bekövetkezik Salamon halála után. Az ország két részre szakad, és később a jeruzsálemi templomot is idegen uralkodó lerombolja. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy ebben a tragikus és szomorú történetben, amit igénk elénk tárt a mai napon, egy kemény figyelmeztetést találunk, amely nagyon is érvényes a 21. században élő hívő ember számára. És ami a legcsodálatosabb igénkben, hogy megjelenik benne a kegyelem is. Megjelenik benne az örömhír is, és bátorít, erősít bennünket. Egyrésztről azt mondja Salamonnak a minden kegyelem Istene, de apádért, Dávidért nem a te napjaidban teszem meg ezt, majd fiad kezéből fogom kiszakítani. És nem az egész országot szakítom ki, adok a fiadnak egy törzset szolgálmért, Dávidért, és Jeruzsálemért, amelyet kiválasztottam. Az Úr hűsége akkor is megmarad, ha mi hűtlenek vagyunk hozzá. Ezért más, ezért több az Isten kegyelme, mint az emberé. Isten nem hagyja el a népét. Tekintettel van a vele kötött szövetségre. Igénkben csodálatosan megvilágít, csodálatosan látható lesz Isten igazságának mindkét oldala. Isten igazságának az egyik oldala arról szól, ami a bűn miatti jogos és büntetésről szól, a jogos haragjáról. Isten igazságának másik oldala pedig az ő örök kegyelméről és hűségéről szól. Isten kegyelme így jelenik meg Izrael életében, és megjelenik Salamon életében is. Nem Salamon életében következik be az ítélet, illetve egy kicsiny maradék megmaradt fiának. Azt gondolom, hogy ez hatalmas kegyelem az ilyen cselekedetek után. Ez a kegyelem nyilvánvaló lesz Salamon életének a legvégén. Megtér az egyetlen és igaz Istenhez, és okulásként visszatekintve életére megírja a Prédikátor könyvét. És ő ebben kifejti, hogy ő mindent elért, amit itt a földön egy ember elérhet, de Isten nélkül minden hiába valóság. Testvéreim, pont Salamon élete mutatja meg, hogy az Istentől elszakadt állapot nem a vég, nem végérvényes állapot. Isten jósága megtérésre ösztönöz. Az üdvösség ma is jelen van Krisztus által. És ahogy Salamon megragadta, mi is megragadhatjuk. Legvégül pedig Krisztusban hívő életünk során szüntelenül törekedjünk Isten akarata szerint berendezni az életünket. Életünk minden területén. Mert Salamon romlást hozó cselekedeteinek az volt a gyökere, hogy egy idő után már nem követte az Úr akaratát. Igénk egyik fontos üzenete úgy gondolom, hogy meg lehet spórolni, úgymond, sok ilyen romlást hozó, felesleges, kerülő utakat az életünkben. Egyet kell tennünk, semmi mást, Isten akarata szerint éljük az életünket. Nem nagy titok, de láthatjuk, hogy mennyi minden múlik ezen. Az örök élet Ura erősítsen bennünket, hogy bennünk Isten akaratával megegyező törekvés legyen. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked igédet, mellyel közelebb és közelebb jutunk hozzád. Megvalljuk, hogy segedelmed nélkül szűkölködünk. Bálványok után rohanunk, és nem vesszük észre, hogy hova vezet mindez. Szent lelked által vésd szívünkbe igéd üzenetét, hogy tanuljunk, hogy épüljünk általa. Ne engedd, hogy olyan utakra térjünk, melyek romlást hoznak magunkra és környezetünkre. Szeretnénk felfelé tekintve a Te országod felé haladni. Így kérünk, Jézus Krisztus, tekints le erre a gyülekezetre. Tekints le erre a földre, minden hívedre. Őrizz bennünket a következő héten, életünk minden napján. Légy velünk, megváltónk. Légy a betegekkel, a gyászolókkal. Áldj meg bennünket több hittel. Szent fiadért, Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg bennünket. Amen. Egy rövid csendet tartva, vigyünk imánkat Isten elé. Amen. Folytassuk könyörgésünket, mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét. Megszokott alkalmaink a hétfőn evangelizációs istentisztelet lesz, mely online is közvetítve lesz, illetve jövő hét vasárnap a megszokott rendben istentiszteletet tartunk. Áldásvétel előtt énekeljük záró énekünket, a 230. dicséret, mind az 5 versszakát. A 230. dicséret első verse így kezdődik: áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és Róm felett. Békessége, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás, békesség, áldott vasárnapot kívánok mindnyájuknak.